Eminenciás bíboros úr, főtiszteleti püspök urak, kedves lelkipásztorok, hölgyeim és uraim! Jó látni ennyi sok ismerős arcot. Nem vagyunk ismeretlenek egymásnak, hiszen nem először találkozunk. Ezen a helyen sem először találkozunk. Úgy 7 esztendeje lehet annak, mint a képekből is láthatták, hogy éppen ebben a teremben, az országgyűlés egykori főrendi házában találkoztunk egy tanácskozáson, amely azt a címet viselte, a vidék lelke az egyház. Jó volt látni ezeket a képeket, melyek arról tanúskodnak, hogy van egy másik, egy igazi Magyarország, van egy másik, egy igazi magyar nemzet, ahol a szolgálat, a szeretet, az egymásnak szóló öröm és a békesség uralkodik. A mindennapi küzdelmekben, amikor az ország nyomorúságos helyzetével szembesülünk ki-ki a maga területén, néha talán mi, politikusok, szemünk elől tévesztjük ezt a világot, azt a Magyarországot, ahol önök munkálkodnak, ahol önök hirdetik az öröm üzenetet, tanítják a fiatalokat, ápolják a betegek testét és lelkét. A politika gyakran elköveti azt a hibát, hogy szem elől téveszti Magyarországnak ezt az előbb itt látható igazi arcát, de attól, hogy a politikusok nem mindig látják, attól ez az arc még létezik. Ez a Magyarország is él, harcol és szeret. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, azért hívtuk meg önöket ide az ország házába, hogy kifejezzük már pusztán a meghívás tényével is azt a szándékunkat, azt az igazságot, hogy ennek a Magyarországnak, ahol önök dolgoznak, amit önök képviselnek, annak itt is helye van. Annak a Magyarországnak a szava ide is el kell, hogy jusson, és annak a Magyarországnak a munkájáról itt is, a magyar parlament épületében is tudomást kell venni. Mindezt annak érdekében, hogy hazánkban végre helyükre kerüljenek a dolgok. Mert bizony egy fölfordított, fölfordult, szétzilált világban élünk, és önök nélkül alig ha fognak Magyarországon a dolgok a helyükre kerülni. Önök nélkül alig ha tudjuk a bajok legmélyebb gyökereit föltárni. Az önök radikális diagnózisa nélkül a közélet szereplői, az állam vezetői és Magyarország egész népe alig ha tud szembesülni a válság valódi okaival. Minél mélyebb a válság, annál világosabb, hogy az egyház szolgálata pótolhatatlan. Ha a lélek, ha az erkölcs szavát a törvényhozók és a kormányzók nem hallják meg, ha döntéseiket nem igazítják azokhoz az értékekhez, amelyek bennünket az elmúlt évszázadokban megtartottak, akkor hiába a még oly jó akaratú válságkezelő erőlködés, a fogadkozás és az okoskodás nem lesz foganatja. Mi arról szeretnénk ma itt önökkel tanácskozni, mit is jelent ez a szolgálat, mármint az egyház szolgálata Magyarországnak, mit jelent a Kárpát-medencében élő minden magyar embernek. A kiinduló pontunk talán mindannyiuk számára világos, de azért hadd szögezzem le, mi értjük, hogy az egyház nem kér, hanem ad. És a mi dolgunk, a törvényhozók és a kormányzók dolga az, hogy megteremtsük ehhez a szükséges föltételeket, hogy ne gördítsünk akadályokat e szolgálat elé. Úgy gondoltuk, hogy erről az akadálymentesítésről érdemes tanácskozni. És itt nem csak financiális kérdésekről van szó, bár a kísértés nagy. A kísértés nagy, hogy elsősorban erről, pénzügyi kérdésekről beszéljünk, hiszen az egyházak munkáját ma számos rossz és rossz szándékú pénzügyi rendelkezés és gyakorlat akadályozza. De azt kérem, hogy álljunk most itt ellen a kísértésnek, elvégre keresztények volnánk, és beszéljünk a financiális kérdéseken túl másról is. Szükséges ez a tanácskozás meggyőződésem szerint azért is, mert bár az értékek, melyeket önök képviselnek és mutatnak föl a magyar társadalom számára, nem változnak, de azt hiszem, hogy a közvetítésük sikeres módja, formái igencsak változnak. Változnak, mert változik a világ körülöttünk, új, eddig korábban nem ismert akadályok is megjelennek, de egyben megnyílnak új lehetőségek is, adódnak új feladatok is. Erről beszélnek majd a meghívott egyházi előadók. Amikor az egyházi emberek tanácskozásán a közélet, a kormány, vagy mint magam is, az országgyűlés valamelyik képviselője köszöntőt mond, annak mindig van egy kis pikantériája. hogy ne mondjam, stikje. Hiszen nekünk politikusoknak az egyházat hivatalból sem dicsérni, sem bírálni nem illendő. Mert akár megdicsérjük, akár megbíráljuk valamely tevékenységért, mindig ott bujkál a sorok között a gyanú. Csak nem ilyen udvarias módon akarják megmondani az egyháznak, hogy mit vár tőle a politika. Holott a politikának nem ez a dolga. A politika ne akarja előírni még oly udvarias formában sem az egyháznak, hogy mit tegyen és mit nem. Mindannyian reméljük, hogy nem térnek már vissza azok az idők, amikor az 50-es években pártfunkcionáriusok biztatták papi békegyűléseken az egyházi embereket a békeharcban való részvételre, mondván, hogy az egyháznak kötelessége elősegíteni a világ békességét. A szájhagyomány megőrizte ebből az időből, persze szellemes választ is adhatunk az ilyen kísérletekre, hiszen abban a régi találkozón, azon a régi fejtágítón az egyik egyházi felszólaló azt válaszolta az egyházügyi titkárnak, hogy ne fáradjon, titkár úr, hiszen a harkályt sem kell külön biztatni a kopácsolásra, kopácsol az magától is, ez a dolga. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, megtanultuk az elmúlt mintegy 20 esztendőben, hogy talán nincs fontosabb dolog ma Magyarországon, mint hogy legyenek olyan autonóm közösségek, amelyek teszik a dolgukat annélkül is, hogy ezt nekik bárki előírná. Belső szabadságból, nem figyelve a hatalom tetszésére. Amikor úgy 2,5 évvel ezelőtt, 2005 karácsonyán először kezembe vettem a püspöki konferencia engesztelő imaévre hívó körlevelét, akkor arra gondoltam, hogy egy olyan nehéz évben, mint a 2006-os lesz, nem is kaphatott volna értékesebb segítséget az állam és az egész magyar közélet az abban foglalt felszólításnál. Hiszen a körlevél már akkor kimondta, hogy nagy a baj, és sürgette a változásokat. Természetesen nem egyszerűen politikai változásokról beszélt. Valójában a baj legmélyebb gyökerét tárta föl, és szembesítette vele nem csak a közélet szereplőit, nem csak az állam vezetőit, hanem Magyarország egész népét. Sőt, valójában az egész kárpát-medencei magyarságot, hiszen a határon kívüli magyar katolikusok is csatlakoztak hozzá, sőt, a protestáns testvéregyházak is támogatták a lelki megújulásra hívó szót. Ez ismét arra hívja fel a figyelmünket, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy lelki vezetők nélkül, olyan lelki vezetők nélkül, akik újra és újra odafordulnak hozzánk, és mindazt, ami velünk és körülöttünk történik, elhelyezik egy tágasabb lelki összefüggésben, bizony nélkülük egyetlen ország sem oldhatja meg a problémáit, nem boldogulhat. Kellenek olyan lelki vezetők, bármennyire is bírálatok keresztüzébe kerülnek, de kellenek olyan lelki vezetők, akik nevén nevezik a jót, és nevén nevezik a gonoszt, és nem mossák össze őket. Én tudom, biztos vagyok benne, hogy lesz még olyan politika, lesz még olyan közélet Magyarországon, amelyik ezt a segítséget észreveszi, értékelni tudja, s valójában társat lát az egyházban, nem pedig pusztán egy, egyszerűen legyűrendő költségvetési tételt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, azt gondoltam, hogy az itt elmondott köszöntő szavakon túl talán az is dolgom, hogy röviden szóljak arról, hogy miképpen látják a magukat polgári nemzeti erőknek nevező politikai közösségek Magyarország, az ország helyzetét, az előttünk álló feladatokat. Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim, azt hiszem, hogy a helyzettel mindannyian tisztában vagyunk. A bajt nap mint nap tapasztaljuk. Mindannyian tudjuk, hogy hazánk súlyos gazdasági, szociális, sőt, mély államválságba zuhant. Mindaz, ami körülvesz bennünket, veszélyezteti most már testi, szellemi és lelki egészségünket, veszélyezteti azzal, hogy Magyarországon kiveszett az egymás iránti bizalom, kiveszett a vezetőink iránti bizalom is belőlünk, nincs már hitele az adott szónak, nincs következménye a szavaknak és a tetteknek, nincs tisztelete a becsületesen végzett munkának, és nincs tisztelete a becsületnek sem, meg az erkölcsi bátorságnak sem. Nincs tisztelete az emberi életnek, a családnak, az időskornak, és nincs tekintélye ma Magyarországon az erénynek. Mit lehet tenni ilyenkor, tisztelt Hölgyeim és Uraim? Nehéz kérdés ez. Az a politikai család, amelynek én magam is tagja vagyok, 20 évvel ezelőtt alakult meg. Éppen a napokban rendeztünk országos fejtörést a tekintetben, hogy mit is lehet tenni egy ilyen helyzetben. Ilyenkor mindig segít, ha az emlékezet visszanyúlik a kezdeti időkre. Mit is akartunk 1988-ban, amikor Magyarországon a politikai és közéleti rendszert megváltoztató társadalmi folyamatok megindultak? Ha jól belegondolunk és a dolgok mélyére nézünk, akkor valójában egy valóságos népi nemzeti egységre épülő rendszerváltást akartunk. Egy valóságos népi nemzeti egységre épülő berendezését akartuk a megújuló Magyarországnak. Mindannyian emlékezhetnek arra, hogy ez akkor nem jött létre. Hiszen a rendszerváltás nem egy valóságos népi nemzeti egység létrejöttén kialakulásán keresztül nyerte el mai formáját, hanem az akkor tárgyalóképes politikai csoportok egymásra kötött megállapodásának révén. Hogy lehetett volna-e az másképpen? Az átmenetnek más forgatókönyve is elképzelhetők lettek, és kivitelezhetők lettek volna-e? Ezt most már nehéz megválaszolni. Én azonban nem is ezzel próbálkoznék, hanem csak arra szeretném önöket emlékeztetni, hogy nem fogunk tudni kijutni a mai nehéz helyzetből, ha nem jön létre az a valóságos népi nemzeti egység, amely ahhoz szükséges, hogy ebből a mély válságból Magyarország kirúghassa magát. Persze mindannyian tudjuk, hogy ha politikusok, különösen ha pártvezetők beszélnek a nemzeti egységről, az valami logikai kérdőjeleket rajzol az elménkbe. Hiszen a párt, mint szó is mutatja, az nem az egész, hanem a része valaminek. Lehet-e a részből kiindulva egészet teremteni? Vállalkozhat-e egy rész arra, hogy a teljes egész számára adjon programot, jövőképet, mutasson irányt? A március 9-én megtörtént népszavazás az nem csak azért volt fontos, mert mint a mai napig is láthatjuk, jelentős, sőt elsöprő politikai következményekkel járt, hanem mert visszaigazolta a résznek, a pártnak a törekvését, miszerint lehetséges egy jó program segítségével, a részből kiindulva, a rész vezetésével teljes nemzeti egységet is létrehozni, vagy legalábbis ebbe az irányba mi hétmérföldes csizmákkal tehetünk együtt lépéseket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, azonban ahhoz, hogy az az egység, amely a mai magyar társadalmi válság megoldásának előfeltétele létrejöjjön, ahhoz elsősorban nem deklarációkra van szükség, hanem valódi egyességekre. Új egyességeket kell kötni, amely társadalmi egyességek aztán a későbbi kormányzati munkának is zsinór mértékűül szolgálnak. Nyilvánvaló, hogy kikkel kell egyességet kötni. Először is egyességet kell kötnünk a tekintetben, hogy mit várunk el a saját államunktól, és az annak irányításával megbízott kormányzattól. Milyen legyen a mi államunk? És ez nem ideológiai kérdés, hanem talán a legmélyebb emberi kérdés. Mik azok az emberi tulajdonságok, amelyeket számon akarunk kérni az államon is? Meggyőződésem, hogy létrejöhet Magyarországon egy olyan egyesség, amely három követelményt fogalmaz meg, és kényszerít ki a mindenkori államtól, illetve államból. A magyar állam legyen először is pártatlan. Soha nem merüljön föl az a gyanú, hogy a köz érdeke helyett valamely rész érdekét szolgálja. Legyen fedhetetlen, mely nem azt jelenti, hogy makulátlan és hibátlan, ez olyan cél, amit ugyan helyes kitűznünk, de mint tudjuk, nem fogjuk elérni. Ezzel szemben a fedhetetlenség jelentse inkább azt, hogy azokat az erkölcsi mércéket, azokat a jogi, az erkölcsi mércéket megtestesítő jogi szabályokat, amelyeket a mindenkori állam megfogalmaz polgárai szemben, polgáraival szemben, azt magára nézve is ismerje el kötelezőnek. Ha az ár egy egység mindenkinek, nem lehet egy egység per kettő másoknak, hogy egész egyértelműen beszéljek. Hasonlóképpen azt is várjuk a mindenkori államtól, hogy tisztelhető legyen. Hiszen természetes emberi igény, hogy tisztelni akarjuk a vezetőinket. Tisztelni akarjuk a mindenkori állam vezetőit, a mi közösségünk vezetőit. Tisztelni akarjuk a köztársasági elnököt. Tisztelni akarjuk a miniszterelnököt, a kormány tagjait, az alkotmánybíróság elnökét, és sorolhatnám tovább. De csak akkor tudjuk tisztelni őket, hogyha tiszteletre méltóak. Legyen tehát a mindenkori magyar állam pártatlan, fethetetlen, és legyen tiszteletre méltó. Ebben teljes nemzeti egység hozható létre Magyarországon. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szerintem egyetértés hozható létre abban is, amely a gazdaságpolitikai hibák gyökeréhez tereli a figyelmünket, miszerint a 21. században nem lehet szembeállítani egymással a gazdasági versenyképességet és a szociális biztonságot. Az, aki úgy akarja a magyar társadalmat fölvirágoztatni, hogy a nemzetközi gazdasági versenyképesség érdekében föláldozza az emberek mindennapi szociális biztonságát, nem érhet el sikert. Ugyan vannak olyan versenyképességben sikert felmutató országok, ahol a szociális biztonság rovására építették ki a versenyképességet, mint Kínában, Japánban vagy éppen Koreában, de fontos megjegyeznünk, hogy egy ilyen megoldáshoz kínaiak, japánok és koreaiak kellenek. Mert velünk magyarokkal, meg európaiakkal ez nem fog menni. Ezért nekünk az európai hagyományokból építkező versenyképességet kell megteremtenünk, ami azt jelenti, hogy a nemzetközi gazdasági versenyképesség nem állítható szembe a szociális biztonsággal. Sőt, ha igaz az a ma közkedveltnek, lassan már közhelynek tűnő tétel, miszerint a 21. században egy-egy társadalomnak a jövője jobban függ a tudástól, az emberi minőségtől, mint a pénztől, akkor nyilvánvaló, hogy a szociális biztonság inkább előföltétele, sem mint ellensége a gazdasági versenyképességnek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nyilvánvaló, hogy Magyarország olyan egyességeket szeretne kötni a benne élő emberekkel, amely minden társadalmi csoportot elér. El kell érnünk azokat, akik munkából élnek. Világossá kell tenni, hogy nem fogadható el, hogy Magyarországon milliószám élnek emberek úgy, hogy miután kifizették a létfenntartás költségeit, a hónap végén a jövedelmükből egyetlen forint sem marad. Nem fogadható el, hogy az emberek úgy érezzék, hogy Magyarországon a semmiért dolgoznak. Világos, hogy egyességet kell kötni a fiatalokkal, mert az nem lehetséges, hogy miközben 100 000 szám fognak kiáramolni a fiatalok külföldre, aközben úgy gondoljanak vissza a hazájukra, mint egy olyan helyre, ahová nem érdemes visszatérni. Egyességet kell tehát kötnünk nekünk szülőknek, hogy olyan Magyarországot fogunk építeni, amely visszavárja és képes visszafogadni az akár tanulás, akár kalandvágy miatt Magyarországot néhány évre elhagyó fiataljainkat. Világos, hogy új egyességet kell kötni a nőkkel és rajtuk keresztül a magyar családokkal. Az, hogy Magyarországon az adójogszabályok, a munkaügyi jogszabályok, általában a gazdasági szabályzók kifejezetten család és gyermek ellenesek, ez elfogadhatatlan, általában is az erkölcsileg, de egy demográfiai gondokkal küszködő, sőt demográfiai végóráit járó társadalom esetében ez végképp elfogadhatatlan. Egyességet kell kötnünk, hogy folytassam a 7 évvel ezelőtti konferencia gondolatát a falvakban élő emberekkel is. Az lehetetlen, kedves barátaim, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy miközben Nyugat-Európában az a közhely, hogy igazán minőségi életet csak vidéken lehet élni, aközben Magyarországon a vidék az egy fosztóképző. Ha valami vidéki, az azt jelenti, hogy valami hiányzik, nem pedig az, hogy valamiből több van. Most már a posta is hiányzik, most már az orvos is hiányzik, most már a közlekedés is hiányzik, lassan minden hiányzik, ha az ember nem hajlandó beköltözni egy nagyvárosba. Ez elfogadhatatlan, ezért a vidéki Magyarországgal is egy új egyességet kell kötni. És hasonlóképpen mindannyian tudjuk, hogy a főváros mindig is a magyar nemzet szíve volt, csak most már infarktus közeli állapotban van. Ezért a fővárossal megállapodást kell kötni arról, hogy hogyan gyógyítjuk meg közösen a magyar nemzet szívét, amelynek az a dolga, hogy keresztül pumpálja, átengedje magán, fölfrissítse, ahogy keresztül halad rajta az ország vérkeringését, magát, az ország vérét. Ehelyett ma vérturulásban szenvedünk. Tehát szükségünk van a fővárossal, a fővárosi emberekkel kötött új egyességre is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azt gondolom, hogy ezeknek az egyességeknek a létrejöttében az olyan politikai, társadalmi erők, mint amilyen a Magyar Történelmi Egyházak közössége, sokat segíthet. Ugyanis az ilyenfajta egyességek létrejöttéhez elsősorban nem intellektuális tudásra van szükség. Az sem árt. Valójában megegyezésre törekvő lélekre van szükség. Magyarország lelke ma nem megegyezésekre törekszik. Ezért szükségünk van azokra az emberekre, azokra a közösségekre, a legmagasabb politikának is szüksége van azokra a közösségekre és emberekre, akiknek a lelkülete a megegyezések felé hajlik. Hogy létrejöjjenek nem a politikusok között, mert azt mindannyian látjuk, hogy attól olyan sok mindent nem várhatunk. Nem a politikusok közötti megegyezésre kell törekedni, a magyar emberek közötti megegyezésekre kell törekedni, hogy létrejöjjön az az egység, amelyet utána a politika tényleges alkotó erővé képes formálni. Ha megengedik, én nem is süllyednék bele a mostani bár tudom, hogy az újságírókat elsősorban ez érdekli, a mostani ilyen konfigurációs lehetőségekbe, amelyeket a kormányzó koalíciós pártok mutatnak, hanem inkább csak arra az egyszerű törvényszerűségre emlékeztetném magunkat, hogyha van egy csődtömeg, amely előállt, vagy egy csőd közeli állapot, amelyben Magyarország leledzik, és ennek a gondjait egy jelentős parlamenti többség sem tudta megoldani. Miért gondoljuk, hogy ha azt jelentősen csökkentjük, akkor majd képes lesz rá? A megoldás tehát nem a szűkülés, nem az összehúzózkodás, nem az egyre kisebbé válás. A megoldás az éppen, hogy a növekedés, az összefogás, a megegyezés, a teljes nemzeti egységre való törekvés. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Természetesen nem nekem kell itt ezen a helyen arról beszélnem, hogy amit a népnyelv valahogy úgy fogalmaz, hogy minél nagyobb a szükség, annál közelebb a segítség, és amit önök úgy fogalmaznak, hogy ahol megnövekszik a gonosz, ott megsokasodik a kegyelem. Erről majd önök fognak beszélni, gondolom én. Én csak arról szeretnék beszélni, hogy ismerjük ennek a bölcsességnek mind az egyházias, mind a világi változatát. És a mi politikai közösségünk hisz is ennek a bölcsességnek az igazába. Hiszünk abban, hogy minél nagyobb a baj, annál közelebb van a segítség. Csak észre kell venni. A baj nem csak lesújtó erő, nem csak hátrányokat jelent, nem csak megpróbáltatást és szenvedést okoz elő, idézelő, a baj az mindig a megoldás lehetőségét is magába hordozza, a változtatás lehetőségét. Nekem van erre egy apró kicsi példám, az önök szempontjából talán nem is tűnik majd olyan kicsinek, amely bennem hosszú idő óta tartja a lelket. Amikor 50 évvel ezelőtt, 2001-ben Magyarországon először tették föl tisztességes formában a kérdést egy összeíráson, egy népszámláláson, hogy vallási hovatartozását illetően mit is gondolnak magukról a magyar emberek, akkor szinte mindenki hitetlenkedve fogadta az eredményt. Az ország lakosságának 75%-a, vagyis 7,5 millió ember tartotta magát valamely keresztény felekezethez tartozónak. Miközben a kutatók, legalábbis a tollat ragadó kutatók rendszeresen arról szoktak publicisztikákat írni, hogy az egyházias vallásosság mértéke Magyarországon nem több, mint 10-15%. Könnyen lehet, hogy mind a két tény igaz. Könnyen lehet, hogy az első, a 7,5 millió ember hitvallása inkább azt mutatja, hogy Magyarország lakosságának elsöprő többségében él a valahová tartozás vágya, és a vallásos identitásukat összekötik Magyarország keresztény történelmével és annak hagyományaival. Ennél jobb, reményt keltőbb jelet alig, ha kaphat egy ország. Ez így van, tisztelt Hölgyeim és Uraim, akkor is, hogyha változatlan hévvel és bizony alig modernizált frazeológiával rendszeresen előtör az egyház és vallás ellenes retorika. A közösségi kohéziót fenntartó egyházak és a vallás elleni harc, ha nem is tűzzel, vassal, golyószóróval és börtönnel, mint a diktatúra éveiben, de kifinomultabb eszközökkel ma is zajlik. Leginkább abban a formában, hogy újra és újra fellángol, mint egy áltudományos köntösbe burkolózva egy vita, mely az állam és az egyház szétválasztásáról szól. Mintha ne volna az már a kelleténél jobban így is szétválasztva. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az állam-egyház szétválasztásának rendszeresen fölmelegített álvitája egy olyan bunkós bot, amely mindig kéznél van, amikor az egyház vezetői olyan magatartásra próbálják ösztönözni a híveiket, amely ellentétes a korszellemnek mondott liberális fölfogással. A minden szabad, ami más hasonló szabadságát nem korlátozza, így összefoglalható liberális tétel valójában a mi számunkra azt jelenti, hogy belső mérce híján a kétféle szabadság közötti határvonalat mindig a mindenkori erősebb húzza majd meg. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Így jutottunk odáig, hogy az egyházak és a vallási eszmék a magukat haladó eszmén tartó politikai irányzatok útjába kerülnek. Rendszeresen. Nem csak Magyarországon, mint az Európai Néppárt alelnöke beszámolhatok arról, hogy ez Európában sincsen másképpen. Sőt, azt is elmondhatom önöknek, hogy még a demokrácia hazájában, az Egyesült Államokban is rendszeresen megnyilvánulnak nagyon komoly vallás és egyház ellenes erők, különösen az abortusz vitákban szokott ez föllobbanni, amikor megpróbálják kitiltani az egyházakat, az állam-egyház elválasztásának elvére hivatkozva a közéleti vitákból. Nos, hogyha a vallást és az egyházakat még a demokrácia bölcsőjénél, a demokrácia régi országaiban is egyesek nem jelentéktelen erők politikai és kulturális veszélyként érzékelik, nincs mit csodálkoznunk azon, azokon az állapotokon, amiket a volt kommunista országokban tapasztalhatunk, ahol a politika így vagy úgy változó formákban, de igen gyakran megpróbál rátelepedni az egyházakra. Tisztelt bíboros úr, tisztelt püspök urak, hölgyeim és uraim, volt már ilyen máskor is, lesz még ilyen a jövőben is. De meggyőződésem szerint ez nem változtat sem az önök küldetésén, sem a politikusok hitvallásán. Egy református püspök egyszer közreadott egy írást, amely megvilágítja mindannyiunk számára azt a pontot, ahol az önök hivatása, még pontosabban az önök küldetése és a politikusok hivatása találkozik. Valahogy úgy formulázta a gondolatait a szerző, hogy mindenki, aki ki akar állni más emberek elé, és szólni akar hozzájuk, meg akarja őket valamiről győzni. Ez csak akkor teheti meg, ha van egy igazsága. Ha nincs meg az az egy igazsága, nincs joga kiállni az emberek elé, nincs joga beszélni hozzájuk, nincs joga kísérletet tenni arra, hogy valamiről meggyőzze őket. Mind az egyházi embereknek, mind a politikusoknak kell rendelkezni legalább azzal az egy igazsággal, amely följogosítja őket arra, hogy a közvélemény, illetve a hívek elé álljanak ki. Ezen a tényen semmi sem változtat. Semmifajta politikai divat, politikai közszellem, illetve politikai nyomásgyakorlás. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, azoknak, akik lassan megtanulják, mit jelent szabadságban élni, mit jelent szabadnak lenni a diktatúra kényszereitől, és mi magyarok most éppen ezt tanuljuk, nos hát nekünk csak önök taníthatják meg, hogy a szabadságnak csak a kezdete az, ha valamitől megszabadulok. A szabadság igazi tartalmát akkor ismerem meg, ha felfedezem, hogy mire vagyok, mire lehetek szabad, hogy szabad lehetek a jó cselekvésére. Ezt a leckét Magyarország csak a magyar történelmi egyházaktól kaphatja meg. Kívánok önöknek sok sikert, hogy jó oktatói és nevelői legyenek azoknak, akik arra a kérdésre keresik a választ, mire kezdhetnek a megkapott, elért és kivívott szabadságukkal, legyen az egyéni vagy közösségi szabadság. Mint látják, munka van, és lesz bőven ezután is. Az együttműködés terepe tehát széles. Kívánom önöknek, hogy találják meg a mindenkori magyar kormánnyal, a mindenkori magyar parlamenti többséggel, a magyar parlament mindenkori minden képviselőjével az együttműködésnek, az összeműködésnek, a szövetségkötésnek mindannyiunk számára kívánatos útját és módját. Köszönöm, hogy meghallgattak.